Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban, Isten tiszteletünkön, és azokat is, akik az interneten követik figyelemmel Isten tiszteletünk közvetítését. Szeretettel hirdetem, hogy Isten tiszteletünkkel párhuzamosan összevont csoportban gyermekisten tiszteletet tartunk, valamint a kisgyermekesek számára nyitva áll a baba-mama szoba, ahova ki van hangosítva az Isten tisztelet. Szomorú szívvel jelentem a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt héten kétszer álltunk ravatal mellett. 31-én hétfőn 10 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben búcsúztunk Kerekes János 75 esztendőt élt testvérünktől. Felesége, Irénke gyülekezetünk tagja, együtt imádkoztunk és engedtük el a szeretett férjet. Isten adjon további vigasztalódást az itt maradt családtagoknak. Aztán a múlt héten 4-én, 12 órai kezdettel az óbudai temetőben búcsúztunk Matastik Sándorné született Pázmándi Aranka 80 esztendőt élt asszonytestvérünktől. Az ő szeretteit is Urunk kegyelmébe ajánljuk. Szomorú szívvel, de Istentől megvigasztaltan jelentem innen is a kedves testvéreknek azt, hogy az elmúlt vasárnap a mennyei hazába tért közülünk Berg Éva testvérünk. Éva testvérünk nyugalmazott pedagógus volt, sokfelé tanított, sokan ismerték őt gyülekezetünknek, ha szabad így mondanom, oszlopos tagja volt a gyermek munkában, sokféle szolgálattal volt jelen, hosszú türelemmel viselt betegség után szólítatott el közülünk, tudjuk, hogy hová ment. Isten kegyelmébe ajánljuk itt maradt szerettei családtagjait. Temetése 18-án pénteken az óbudai temetőben lesz, délután 14 órai kezdettel. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy az elkövetkezendő héten, kedden bibliaórával, majd csütörtökön és szombaton napi igemagyarázattal fogok jelentkezni a világhálón keresztül. Hálásan köszönjük a testvéreknek mindazon szolgálatait, amelyeket a gyülekezetért végeztek az elmúlt héten is, úgy külsőségekben, mint az imádságban végzett szolgálatokat köszönjük, és köszönjük az adakozást is, amely által az ige hirdetés fennmaradását támogatják testvéreink. Maradjunk is meg mindezekben jó szívvel, jó lélekkel. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 135. Zsoltárunkat keressük most ki, akinek van énekeskönyve, hivatalosan nem éneklünk itt az Isten tiszteleten, de az énekeskönyvünkből, amit magunkkal hozunk, követhetjük a szöveget. A 135. Zsoltárunk első 3 versét hallgassuk. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok.
Dicsérjétek nektek, mert jó ő, áldjátok ő szent nevét, mert ő igen jókedvű, Jákobot, mint ő népét, Izraelt elválaszta, hogy ez Isten erős más isteneknél. Hatalma nagy mindenen, isteni beszédével, amit akar az
hitvallásunk tanítását hallgassuk most a Heidelbergi KT 36. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek a 10 parancsolathoz kapcsolódnak, azon belül a 3. parancsolathoz. A 3. parancsolat így szól. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Mit kíván Isten a 3. parancsolatban? Azt, hogy nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk. De még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké így rettenetes bűnökben. Egy szóval, Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük a végre, hogy őróla igazán vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljon. Olyan súlyos bűné Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni? Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amelyen Isten ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntettessék. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arra kérünk téged, taníts meg a te nevedet úgy a szájunkra venni, ahogyan az illő, és ahogyan az áldást, és nem a te haragodat hozza reánk. Megvalljuk előtted, hogy talán az elmúlt napokban is olyan sokszor vettük a szánkra úgy a te nevedet, hogy amögött nem volt tisztelet és alázat, hogy abban nem volt igazán hit, és reménység te benned. Pusztán csak megszokásból, pusztán csak sóhajtozásból emlegettünk téged. Kérünk, tisztíts meg a mi szívünket, és tisztíts meg a mi gondolatainkat is, hogy amikor téged megszólítunk, akkor azt mindig teljes komolysággal tudjuk tenni. Így kérünk téged most is arra, hogy szabadíts fel bennünket bűneink alól, amelyek megakadályoznak bennünket abban, hogy téged lássunk. Hozzáll és segítsél bennünket világosságra, a te ígéd világosság, engedd azt értenünk, és könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak megértsük, hanem meg is cselekedjük azt. Így köszönjük meg azt te neked már jó előre, hogy te kész vagy bennünket megvigasztalni gyászunkban, veszteségünkben. És megköszönjük te neked azt, hogy arról beszélsz, hogy akik hittel hozzád kiáltanak, azokat te meghallgatod. Így hívunk téged segítségül, és így várjuk a te vigasztalásodat, megerősítő igédet gyászunkban, betegségünkben, kilátástalanságainkban, mindenféle földi nyavajánkban. Kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket, hogy megdicsőüljél általunk, azáltal, hogy meghallgatsz és megcselekszed mindazt, ami javunkra való. Ne fordulj el tőlünk, légy közel hozzánk, és miközben bűneink bocsánatát kérjük, fogadd a mi előtted való dicsőségadásunkat is, hiszen te voltál az, aki megsegítettél, te vagy az, aki újjá tud szülni, te vagy az, aki az örök életet nem csak ígéred, hanem elkészítetted és adod is nekünk az Úr Jézus Krisztus által. És ezért magasztalunk téged, hogy mindazt, amit mi el nem érhetnénk, te elkészítetted számunkra, és kínálod ebben a mostani órában is. Légy segítségül nekünk, hogy megragadhassunk téged. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Új szövet egészen közel van a beli keresztjének ennünk. Nem, hogy az Istentől megújított látásunk azt érteti meg velünk, hogy ami Istennek tetsző, az a jó és az a tökéletes a mi világunkban. Miután erről fejezett, beszél Pál apostol a szeretetről, amely által betöltjük Isten törvényét, azaz eleget teszünk Isten követelésének, szolgáljuk őt. És most, amikor ennek a résznek az utolsó mondatait olvassuk, akkor az apostol újra sürgetően hangsúlyozza, hogy mindennek, a magunkat Istennek való odaáldozásnak, Isten gyermekei életében meg kell kezdődnie, és végbe kell mennie. Az apostol arra emlékeztet bennünket, hogy nem egy szép elméletet mondtam nektek, hanem az, hogy szánjátok oda a ti testeteket, okos Isten tiszteletként Istennek, ez egy olyan dolog, amiről azt mondja a 11. versben, így kezdődik a mai szakaszunk, hogy de mindezt valóban tegyétek is. Ez nem valami dolog, amit csak úgy ismerni kell. Hanem az apostol arra emlékeztet bennünket, hogy ez, amiről itt szólok nektek, ez tennivaló az életetekbe. És azt mondja a rómabeli keresztjén testvéreknek, hogy mindezt valóságosan kezdjétek is el tenni és cselekedni. Azonban fel kell hívjam valamire a figyelmet mindazok számára, akik a Biblia fordításban adnak azokra a feliratokra is, amelyek az adott szakasz fölött szerepelnek. A mai szakasz rész felirataként ezt találjuk, az Úr eljövetelének sürgető közelsége. Ha a szövegösszefüggésből kiragadjuk a ma olvasott szakaszt, akkor valóban helyesen hathat ez az összegzés, ez a fölirat, hogy itt most erről lesz szó. Azonban így azt sugallná a ma olvasott szakaszunk, hogy a hívőknek azért kell engedelmeskednie Istennek, mert Jézus közeleg, és aki nem engedelmeskedik Istennek, azt nyilván Jézus számon kéri és megbünteti. Azt is mondhatnánk szabadon, hogy ha így olvassuk ezt a szakaszt, támadhat egy olyan gondolatunk is, hogy a büntetés félelme miatt kell engedelmeskedni Istennek. Sajnos sokan vannak, akik helytelenül így gondolkoznak, és keresztényként így is próbálják meg élni az életüket. Pedig a kijelentés egészen más tesz nekünk nyilvánvalóvá. Pál apostol a Timóteushoz írt második levelében, az első fejezet 7. versében egy mostanában igen sokat idézett kijelentést ad. Mit mond? Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És ezzel azt mondja el nekünk az apostol, hogy kereszténynek lenni, az nem egyenlő azzal, hogy az embert a félelem motiválja. A büntetéstől való félelem. Tévednek, és valójában nagyon keserves életet élnek azok a keresztények, akik a félelemben, az Isten büntetésétől való félelemben kapják a mindennapi életük motivációját. Engedelmeskedek Istennek, csak hogy meg ne büntessen. Jaj, jó leszek, csak hogy utol ne érjen az ő keze engem. Sokszor mondják is az ilyen keresztjének azt, amikor más hívők életébe problémát fedeznek föl, hogy bizonnyal az Isten ver meg téged. Bizonnyal az Isten keze nehezedett rád, mert valami súlyos vétked van. De mit mond az apostol? Azt mondja a keresztényeknek, hogy mi nem a félelemnek lelkét kaptuk az Istentől. Hibáztak tehát bibliaadásunk, kiadásunk szerkesztői, amikor ezt a föliratot adták ide, hogy tudnélik az Úr eljövetelének sürgető közelsége. Akkor miről is beszél itt az apostol, és hogyan értsük azt, amit itt elmond? Az apostol egy képet használ, amit mindannyian értünk, az éjszaka és a nappal képét. Ehhez a két képhez, az éjszaka és a nappal képéhez különböző dolgokat társít hozzá. Az éjszakához azt társítja, hogy az álmodozás. Aztán azt társítja hozzá, hogy ahhoz hozzátartozik a sötétség cselekedetei. És megnevez itt három párban bűnöket is, dorbézolás és részegeskedés, szeretkezés és kicsapongás, viszálykodás és irigység. Ha veszük a fáradtságot, és egy kicsit nagyító alá veszük ezeket a bűnöket, amiket itt az apostol megnevez, akkor talán egyet fogunk érteni abban, hogy a test szerint élő ember életének jellemvonásairól beszél itt az apostol. És hogy ezt még érthetőbbé tegyem, annak az életvitelnek a bűneiről beszél, amely önközpontú és élvezetközpontú. Van egy ilyen életvitel, gyakorlatilag azt mondja az apostol, hogy mindannyian így éltünk valamikor, amíg nem változott meg az életünk. Önközpontúak voltunk és élvezetközpontúak voltunk. Dorbézolás és részegeskedés, szeretkezés és kicsapongás, viszálykodás és irigység. Testvérek, mind az énről szól. Rólam szól. A nappal képéhez azonban az apostol más fogalmakat társít. Azt mondja, hogy a nappalhoz a felébredés tartozik. A járás. Aztán azt mondja, hogy a világosság fegyverei és a tisztesség azok, amelyek a nappalhoz tartoznak. És miért beszélünk így erről? Azért, mert azt mondja az apostol, hogy itt az ideje a cselekvésnek. És mit mond nekünk? Azt mondja, hogy az egyiket, a sötétség, az éjszaka cselekedeteit tegyük le. És ebben a szakaszban azt mondja el nekünk, hogy a másikat, a nappal, a világosság cselekedeteit pedig öltözzük föl. És ezt az apostol úgy mondja, hogy most, itt a jelenben a hallgatók és az olvasók magukra kell, hogy vegyék. Értik a testvérek, az apostol az ember állapotáról beszél. Arról mond a gyülekezetnek néhány dolgot, hogy ilyen volt az életetek, amíg Jézus Krisztust meg nem ismertétek. Sötétség voltatok, éjszaka voltatok, de most az ő világossága elkezdett beragyogni a ti életetekbe, most nappal vagytok, és világosság. Az efézusi levélben az apostol az 5. fejezet 8. versében az efézusi gyülekezetet is emlékezteti erre, amikor így beszél hozzájuk, mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint a világosság fiai, úgy járjatok. Amikor tehát itt megszólal az apostol, és a rómabelieket bátorítja és buzdítja, akkor nem a világ állapotában majd egyszer bekövetkező változásra mutat előre. Hogy tudnélik, majd eljön egyszer Jézus újra, és akkor beteljesül az Isten országa, és akkor eljön a tökéletes világosság. Hanem ezen a helyen az apostol a hívők életében bekövetkezett, és bekövetkező állapotra utal. És erre tanít meg bennünket. Hogy a hívők életében volt egy régen, ez volt az éjszaka, a sötétség, ahogy mondtuk, az önközpontúság, az élvezet ideje, és van egy új, Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban, amelynek a jellemvonása a világosság, a tisztesség és a járás. A járás. Az előbbre való jutás. Az éjszaka múlik, a nappal, azaz a teljes világosság közeleg, azt mondja az apostol. Azaz, ahogyan egyre jobban megismeritek az Urat, egyre nagyobb világosságotok van abban a tekintetben, amiről a rész elején szólt, hogy mi a jó, az igaz és tökéletes. Testvérek, nekünk a régi életünkből, amit Isten nélkül éltünk, van egy elképzelésünk arról, hogy mi a jó, mi az igaz és mi a tökéletes. Erről beszél az apostol. Dorbézolás, részegeskedés, szeretkezés, kicsapongás, viszálykodás, irigység. Ami rólam szól, az a jó. Most azt mondja az apostol, hogy aki elkezdi Isten kijelentését megismerni, annak egyre nagyobb világossága lesz abban a tekintetben, hogy mi az igazán jó. Mi az, amire Isten azt mondja, hogy jó. Mert tudjátok, kedves testvérek, Isten nagyon sok mindenre, amit mi jónak tartunk, azt mondja, hogy az rossz. Isten más dolgokra mondja azt, hogy jó. Olyan dolgokra, amiket az emberiség sokszor rossznak bélyegez. Amikor Isten Jézus Krisztusban újjászül, megtérésre vezet bennünket, akkor múlik a sötétség az életünkből. Elkezdjük látni jobban Isten világát, Isten személyét, azt, hogy mi a jó, mi az igaz és mi a tökéletes. És az apostol azt mondja, hogy ennek a folyamatnak nem szabad abba maradnia. Elindított bennünket Isten kifelé a sötétségből. Azt mondja az apostol, hogy járjatok ebben a világosságban. Múljon az éjszaka, egyre tisztábban különüljön el az, ami volt, attól, ami van és ami eljövendő. Az apostol tehát cselekvésre buzdít, nem félelemre, hanem ahogyan a rész elején beszélt erről, odaszánásra. És amikor erről beszél az apostol testvérek, akkor egy nehéz dologról beszél nekünk. Mert az odaszánás az, amit a hívő ember helyett senki sem tehet meg. És az odaszánás az, amelyért a hívőn kívül senki sem felelős. Ezt nem teheti meg más, hogy te és én odaszánjam magam Istennek áldozatul. És ha ezt nem teszed meg, nem mutogathatsz másra, hogy ezért, meg azért, meg a világért, mert ezért egyedül te és én vagyok a felelős. És az apostol ezt sürgeti és erre bátorít, hogy szánd oda magad, és azt mondja, mindezt valóban tedd is meg. Az ilyen bogaras filmekben szoktuk azt hallani, hogy a bogarak azt mondják egymásnak, ne szállj a fény felé. Az apostol azt mondja nekünk, hogy menj a fény felé. Hagyd el a sötétséget, és menj a fény felé. Valami olyan dologról beszél, testvérek, amit nekünk kell megtennünk. Pontosan úgy, ahogy majd innen a padokból fölkelünk, és egyik lábunkat rakjuk a másik után. Ezt nekünk kell megtenni. Máskülönben itt maradunk. Nem jutunk sehova. Egy döntés, amit követ a mi testünk, és végrehajtjuk. És az apostol azt mondja, hogy az Isten világosságában való járás is pontosan ezt jelenti. Azt mondja, tegyétek meg. Amiben Isten világosságot adott nektek, attól ne lépjetek hátra, hanem azt tegyétek meg. Azt mondja az apostol, hogy a testi életünket úgy éljük meg, hogy ne bűnös kívánságok ébredjenek bennünk, hanem mindig készek legyünk a világosság fegyvereivel való harcra. Hadd mondjam újra az apostolnak kedves gondolatai ezek a 2 Timóteus 2.4-ben. Azt mondja Timóteusnak, hogy egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt zsoldjába fogadta. Ugyanez a gondolat köszön ott is vissza, abban a levélben is. Ébredjünk, ne tápláljuk a testet mindarra, ami gonosz kívánság, hanem szálljunk oda, és legyünk készen a világosság fegyvereivel való harcra. Azt mondja az apostol, most közelebb van az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. De ezzel nem azt akarja most mondani az apostol, hogy egy nappal közelebb vagyunk Jézus Krisztus visszajöveteléhez. Hanem ha a szöveget figyelemmel követjük, akkor azt mondja, hogy Isten ismerete által egyre jobban tisztul a mi képünk. Istenről, önmagunkról, a világról. Egyre közelebb vagyunk Istenhez. És ez azt jelenti, hogy egyre közelebb vagyunk az üdvösséghez. Mert mi is az üdvösség? Az Istennel való akadálymentesített kapcsolat. Ez az üdvösség. Istennel való akadálymentesített kapcsolat. Az ige által Isten megmutatja nekünk, hogy mik az akadályai annak, hogy mi vele kapcsolatban legyünk. Mik az akadályai annak, hogy az ő áldó közösségében megmaradjunk. Az üdvösség Istennel való akadálymentesített kapcsolat. Ez lesz, testvérek, amikor eljön a feltámadás, és azt mondja az ige, hogy eltöröltetik a bűn, eltöröltetik a halál, és mi mindig Istennel leszünk. Akadálymentesített lesz az Istennel való kapcsolatunk. Mire emlékeztet az apostol? Arra emlékeztet bennünket, hogy az ige által, amelyben Isten kijelenti nekünk az ő akaratát, egyre nagyobb a világosságunk, az odaszánás által, ahogyan Isten akaratát cselekedjük, egyre mélyebb vele a közösségünk, és ezáltal az üdvösség egyre inkább közelebb van hozzánk ahhoz képest, mint amikor megtértünk. Azaz azt mondja az apostol nekünk, testvérek, hogy a hívő életnek van egy mélyülése. Az Istennel való kapcsolatunknak van egy mélyülése. És arra bátorítja a rómaiakat, hogy haladjanak ezen az úton. Ne táplálják a testiségüket, a testi életüket, mert az Istentől elszakítja őket. Az a látás, ami a világ látása, azok a szokások, amik a világ szokásai, elszakítanak benneteket Istentől, hanem azt mondja, járjatok a világosságban. Ismerjétek meg a világosság tisztaságában az igazságot, és tegyétek azt, amire Isten megtanít és buzdít benneteket. Azt gondolom, hogy mindannyian érezzük, hogy amiről itt az apostol beszél, az nem játék. Az egy nagyon komoly dolog. És hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy a mai ember, aki nem tud elszakadni a világtól, annak ellenére, hogy Isten világosságra hívta, megpróbálja ötvözni, megpróbálja valahogyan összemosni ezt a két dolgot, hogy azért annyira ne essek ki a világból. Valahogy úgy legyek az Istené, hogy valami megmarad az élvezetből, az önközpontúságból is. Ez tulajdonképpen a mai kereszténységnek a tragédiája. Ez az önmagát megtagadni nem akaró élvezeti kereszténység, amelyik mindig csak a jót akarja lefölözni Istenből. Amelyiknek mindig csak arra van szüksége, hogy nekem az Istennel élvezetes legyen a kapcsolatom. Hogy jól érezzem magamat. De testvérek, itt az apostol, hadd mondjam nektek, arról beszél, hogy nekünk föl kell öltözni fegyvereket. Harcról beszél az apostol. És tudjátok, a harctér az nem a Riviera. A Rivierán lehet élvezni az életet, kifeküdni a napra, hallgatni a tenger zúgását, gyönyörködni a pálmafákba. Aki a harcmezőre megy, az nem ezért megy oda. És az apostol azt mondja, hogy föl kell öltöznünk. Föl kell öltöznünk a világosságnak a fegyvereit, mert mi harcban vagyunk. Nincs élvezeti kereszténység. Nincs olyan kereszténység, testvérek, amely önmagát nem akarja megtagadni. Élő áldozatként Istennek adni. Nem lehet. Lehet, hogy mi megpróbáljuk, de valójában az ilyen kereszténység nem kereszténység. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan rekednek meg újjászületésük és megtérésük után, mert nem teszik magukévá azt a programot, amiről itt az apostol beszél. Nagyon sok olyan hívő testvér van, aki már nincsen teljes sötétségben, de nem halad a világosság felé. A legtöbbször az ilyen hívők azok, akik nem olvasnak ígét. Mert testvérek, a világosság az az ige. A te igéd világosság. Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Azt mondja a Biblia, hogy az ige testélet közöttünk. Testvérek, a világosság a kereszténység számára nem intuíció, hogy most úgy érzem, ez a jó, máskor azt érzem, az a jó. A világosság számunkra Isten kijelentése. És ha nem olvassuk a Bibliát, ha nem veszük komolyan, hogy szálljuk oda erre magunkat, akkor nem lesz nagyobb világosságunk. Ha nem szálljuk oda arra magunkat, hogy amit megértettünk, az cselekvését tegyük, akkor nem lépünk előre. Akkor lehet, hogy tudjuk, hogy arra van a világosság, ott van a forrása, de nem jutunk hozzá közelebb. Az apostol azt mondja, hogy a keresztény életnek a normális menete az, hogy most közelebb van hozzátok az üdvösség. Most jobban látjátok az Istent. Most mélyebb vele a kapcsolatotok, mint amikor megtértetek. Hol tartunk, kedves testvérek? Ezen az úton merre járunk? Látjuk még a világosságot? Kell még nekünk az ige? Érdekel még bennünket az Istennel való mélyebb közösség? Azt mondja az apostol, erre lettünk elhívva. És boldog ember az, aki megérti ezt, hogy Isten erre hívott el. Az ilyen ember, ahogy halad előre az életébe, egyre jobban mélyül az Istennel való közösségben, és tudjátok, egészen máshogy érkezik ahhoz az ajtóhoz, amelyen keresztül menve belép az Istennel való közösségbe. Az ilyen hívő sokszor természetesen megy át ezen a dolgon, mert elmélyült az Istennel való közösségben, hisz az Úrban, tudja, komolyan veszi a saját életére nézve, alkalmazza, hogy mi is a halál, hogy honnan, hova jutok, és mi történik. Hol tartunk, testvérek? Nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Legyetek velem együtt józan hívők, akik akarnak egyre előbbre jutni. Támogassuk ebben egymást. Ezért magyarázom az igét előttetek. Ezért vannak fönn az interneten azok az ige magyarázatok, amelyekkel szeretnék rövid, egyszerű kis útmutatásokat adni nektek. Hogy jussatok előbbre velem együtt az igében. Mert így lépünk egyre közelebb a világosság felé. És buzdítsuk egymást arra minden időben, hogy amit megismertünk, azt meg is cselekedjük. Hiszen mit mond az apostol? Mindezt valóban tegyétek is. Adja az Úr, hogy így lehessen. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva hallgassuk meg az 512. dicséretünk első és második versét. Az 512. dicséretünk első és második versét. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy a Te elhívásod arra szól felénk, hogy mi mindenkor veled legyünk. És ebben az elhívásban nem csak egy távoli jövő képét rajzolod meg előttünk, hanem arra tanítasz, hogy nap mint nap egyre közelebb juthatunk Te hozzád. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor eljött a program helyett mi magunk körül forgunk, a világgal kacsintunk össze, nem akarjuk elvetni mindazt a testi élvezetet, önközpontúságot, amiben éltünk, minek előtte Te megtaláltál bennünket, hanem valahogy össze akarjuk hozni azt, ami összehozhatatlan. Kérünk, bocsásd ezt meg nekünk, és vedd a mi hálánkat azért, hogy most tanítasz egyen-egyenként mindannyiunkat. Segíts, Úrunk, hogy a Te ígéd központivá váljon a mi életünkbe. Könyörülj meg rajtunk, hogy odaszánjuk magunkat a Biblia felnyitására, olvasására, imádságos és alázatos szívvel való megértésére. Segíts, hogy képesek legyünk ezért áldozatot hozni, ha kell másról lemondani, hiszen csak így jutunk közelebb Te hozzád. És hadd kérjünk Téged, Urunk, azért, hogy a Te megismertetett és előttünk nyilvánvalóvá tett igazságaidban légy segítségül nekünk, hogy tudjunk azokban járni és azok szerint élni. Nyugtalanítsd a mi lelkiismeretünk által szívünket, életünket, amikor nem úgy járunk, ahogyan ismeretünk szerint már kellene. És segíts meg bennünket lelked által, amely az erőnek, a józanságnak lelke. Kérünk, így formáld a mi életünket, és alakíts bennünket. Köszönjük Te neked, ha ezt megtetted és megteszed a mi életünkbe. És köszönjük neked mindazokat a bizonyságokat is, amelyekre már épülhet a mi életünk. Köszönjük, hogy nem fogunk Te benned csalódni, és nem fogunk a Te kijelentésedben csalódni. Légy áldott ezért. Kérlek, hogy hallgasd meg a mi imádságainkat, amelyeket személyesen is elmondunk most a Te szent színed előtt. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt a maga csendjében. Gyertek testvérek, fennállva folytassuk könyörgésünket, közösen imádkozzunk úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket fohászkodni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Záró énekünk előtt annyit szeretnék a testvérek felé jelezni. hogy Isten tiszteleteink élő voltát továbbra is fenntartjuk. Szeretettel kérjük a testvéreket arra, akik egészségesek, hogy jöjjenek, a maszkot vegyük föl, amíg itt tartózkodunk a templom térbe, a kézfertőtlenítőt is használjuk bejövetelkor. Akik betegek, rosszul érzik magukat, inkább maradjanak otthon, kövessék nyomon interneten az Isten tiszteletünket. És imádkozzunk azért, hogy Isten adjon nekünk bölcsességet ebben a mostani helyzetben, adjon nekünk kimenetelt ebből a mostani helyzetből. Most a záró énekünk a 346. dicséretünk, 3., 4. és 5. verse. A 346. dicséretünk 3., 4., 5. versét énekeljük. Rád bíztam én ügyemet, én Jézusom, én lelkemet.
Bursz szívem.